Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A vártnál jobban nőtt a kiskereskedelem, novemberben majdnem 5%-os volt a bővülés. Ismét megállapodást kötött az MSZP és az Együtt PM az összefogásról, a tárgyalásoknak még mindig nincs vége. Havonta ezrekkel alacsonyabbak a gázszámlák a meleg időjárás és a rezsicsökkentés miatt. Elemzik Schumacher sisakkamerájának felvételeit, lassan síelt, nem a sebesség volt a döntő balesetében. A vártnál sokkal nagyobb mértékben nőtt tavaly novemberben a kiskereskedelem, elemzők szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 4,9%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Elemzők azt mondják, a növekedést az alacsony infláció is segítette. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint 2008 óta tavalyi volt az első nem válság karácsony.
A kerekáron ez valószínűleg ez a mintadarab. Azért kell mennyibe, amennyibe.
Tűzhelyet szeretne venni ez a vásárló, a készletet most töltötték fel, így aztán van miből választani. Tavaly ez volt az egyik legkeresettebb háztartási gép, de a korábbi évekhez képest jóval többen vásároltak mosógépet, hűtőszekrényt, de kávéfőzőt is. Az már biztos, hogy a háztartási gépek iránti növekvő kereslet miatt is ez az üzletlánc jelentősen növelte a forgalmát tavaly.
Kétszámjegyű növekedés az, amit realizálhatunk a 2013-as évre. Ez a fejlődés az év derekától, közepétől indult be, és a kicsúsosodása az pedig a decemberi hónapra tehető.
A karácsonyi ünnepek előtt szinte mindenhol tele voltak az üzletek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számításai szerint decemberben rekord több mint 830 milliárd forintos forgalmat értek el a boltok. De már novemberben is a várakozásokhoz képest lényegesen nagyobb mértékben nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A Statisztikai Hivatal adatai szerint csak nem 5%-kal az egy évvel korábbihoz képest. A kiegyensúlyozott növekedésre utal, hogy például a háztartási gépek az elektronikai cikkek mellett jóval több élelmiszert és üzemanyagot adtak el.
Ez a jó adat minden bizonnyal köszönhető a rezsicsökkentéseknek, az árfolyamgát kiszélesítésének, illetve a reálbér növekedésnek, ami a tavalyi év lényegében egészére jellemző volt, és így úgy tűnik, hogy a lakosságnál valóban több pénz maradt, és ennek a jelentős részét valóban fogyasztásra költik.
A nemzetgazdasági miniszter szerint, ha figyelembe veszük a decemberi adatokat is, akkor a kereskedelem számára fordulatot hozott 2013.
Október-novemberi kiskereskedelmi adatok azt mutatják, hogy a fogyasztás jelentősen nőtt, sőt értékeltük most a decemberi adatokat is. Ez alapján nyugodtan mondhatom, hogy az idei volt az első nem válság karácsony a 2008-as válság kitörése óta.
Éppen egy hónapja adták át ezt az üzemcsarnokot a Debreceni Ipari Parkban. Egy svéd-holland-magyar vegyes vállalat garázskapu alkatrészeket gyárt majd itt. 250 embernek adnak majd munkát. Az ipari parkot üzemeltető cégcsoport tavaly 13 projektet indított, többségében gyárakat építettek.
A 11 beruházásból 9 elkészült, és 2 maradt erre az évre, tehát tavasszal ezt fogjuk folytatni. Gyakorlatilag ezek a beruházások összesen mintegy 1000 munkahelyet fognak teremteni itt a városban vagy a régióban.
Ez jól mutatja, hogy az ipar is fejlődő pályára állt. A KSH jelentése szerint novemberben 5,8%-kal emelkedett az ipari termelés, a munkanapok számát is figyelembe véve a megelőző év azonos időszakához képest. A bővülés így megközelíti az előző havi kiugróan magas 6%-os növekedést. Elemzők szerint a biztató kiskereskedelmi és ipari termelési adatok azt mutatják, hogy az idén megindult gazdasági növekedés tartósá válhat.
A Fidesz szerint a gazdasági élénkülés már a családok pénztárcáján is érezteti hatását. A párt közleményében azt írja, beigazolódott a belső fogyasztásra építő gazdasági élénkítés. Többet vásárolnak a családok nem csak az élelmiszerekből, hanem a tartós fogyasztási cikkekből is. A kormány várakozásainál is kedvezőbben alakult a tavalyi hiány, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az előzetes adat szerint 930 milliárd forint lett a deficit, ami 200 milliárddal kevesebb a tervezetnél. A tárca hozzáteszi, ennek alapján a GDP arányos hiány legfeljebb 2,7%, de akár 2,3% is lehet, vagyis biztosan az unió által elvárt 3% alatt marad. Most kapcsoljuk a gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Szervusz, mire lehet következtetni abból, hogy az adatok gyakorlatilag mindenkit megleptek, és sokkal alacsonyabbak a vártnál?
Üdvözlöm a híradó nézőit, szervusz! Tavaly ilyenkor még sokan azt gondolták, hogy Magyarország nem tudja 3% alatt tartani a költségvetési hiányát. Aztán, amikor egyre másra jelentek meg a gazdaság állapotát tükröző pozitív adatok, pozitív hírek, módosultak a vélemények is. Nyáron már Brüsszelben is elhitték, hogy a kormány teljesíteni tudja az uniós elvárást, vagyis, hogy 2011-2012 után 2013-ban is bőven 3% alatt tudja tartani a hiányt. Így aztán ki is kerültünk a túlzott deficit eljárás alól, vagyis elhárult annak a veszélye, hogy ne kapnánk meg minden uniós pénzt, uniós támogatást. A tavalyi év egyébként nem csak azt bizonyítja, hogy a kormány fegyelmezett költségvetési politikát folytat, hanem azt is, hogy úgy tudta leszorítani 3% alá a hiányt, hogy beindította a gazdaság motorját, amit egyébként a harmadik negyedéves GDP adatok jól alá is támasztanak. Így aztán 2013-ra 1%, 2014-re 2% gazdasági növekedéssel számol a kormány. Hozzáteszem, hogy elemzők éppen a pozitív adatokra hivatkozva nem tartják kizártnak, hogy az idei GDP növekedés mértéke akár a 2,5%-ot is eléri. A szigorú pénzügyi politika egyébként jó üzenet a külföldi befektetők számára, vagyis hogy érdemes idehozni a pénzt, érdemes Magyarországon beruházni, fejleszteni, ami újabb munkahelyeket teremtett, így aztán a mintegy jelenlegi 4 milliós foglalkoztatottsági szint tartósá tehető, vagy akár még növelhető is.
Szilágyi Béla, köszönjük! Az összes pénzügyi szervezetet vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank, hogy kiderüljön, az ingyenes készpénzfelvétel bevezetése után hogyan emelte díjait és mivel indokolja azt. A törvény szerint ugyanis a pénzintézetek nem háríthatják át az ebből adódó költségeiket az ügyfelekre. Decemberben már két bank is bejelentette emeli árait, és azóta több bank is hasonlóan tett. Egyikük sem az ingyenes készpénzfelvétellel indokolja a lépést.
Több mint egy hónapja lehet nyilatkozni az ingyenes készpénzfelvételről a bankoknál, és több pénzintézetnél éppen ugyanekkor jelentek meg az első díjemelésről szóló hirdetmények is. Tavaly decemberben a Sopron Bank volt az első, amely éppen annyit emelt a díjain, amivel ellensúlyozza a készpénzfelvételekből kieső bevételt. Rá pár napra az MKB-nál is hasonló áremelést hirdettek. Akkor mindkét pénzintézet cáfolta, hogy az emelésnek köze lenne az ingyenes készpénzfelvételhez. A banki ügyfelek többsége a hirdetményeket viszont nem figyeli.
Hát ezt konkrétan nem néztem.
Nem nagyon, a férjem szokta.
Pedig érdemes odafigyelni ezekre a díjakra. Csak december óta ugyanis legalább 6 pénzintézet jelentette be, emeli az árait. A bankok többsége leggyakrabban a számlavezetési díjat növeli, de többbe kerülhetnek az utalások, és a kibocsátott bankkártya díja is nőhet. Nem ritka az sem, hogy az SMS szolgáltatás árát viszik feljebb. Van, ahol átlagosan 20%-kal lesz drágább minden, más banknál egyes díjak csak nem 2,5-szeresére emelkednek.
Infláció, bankkártyákhoz kapcsolódó külső díjak, interchange.
Általában ezzel indokolják a bankok a díjak emelését. A szakértő szerint az ingyenes készpénzfelvétel akár 30 milliárd forintos kiesést is jelent a pénzintézeteknek, amit megpróbálnak pótolni.
Azoknál a bankoknál is meg fognak jelenni, akik eddig nem emeltek. A tranzakciós illeték bevezetésénél tapasztaltak alapján azt mondhatjuk, hogy a költségemelések azok nagyságrendileg 2-3 hónap alatt következnek be, ahol egy-egy bank akár többször is változtat a saját költségein, hiszen verseny van, és reagálnak az egymás árazására.
A Magyar Nemzeti Bank ezért most minden pénzintézetet ellenőriz. Összesen 164 szervezetnél vizsgálják, emeltek-e a díjaikon, ha igen, azt mivel indokolták, és valódiak-e ezek az okok.
Valóban volt olyan gazdasági ok, vagy gazdasági megalapozó indok, ami alapján ez történt, és hogyha kiderül, hogy nem volt ilyen, és valójában ténylegesen az ingyenes készpénzfelvétel ennek a magyarázata, akkor nyílik lehetősége a jegybanknak természetesen, hogy szankciót hozzon.
A jogtalanul díjakat emelő intézeteket az MNB akár 2 milliárd forintra is megbüntetheti, és el is tilthatja a pénzügyi tevékenységtől.
Jelentősen csökkent a gázfogyasztás az enyhe tél miatt az elmúlt hónapokban. Az Energiahivatal adatai szerint naponta átlagosan 12 millió köbméterrel fogyasztottunk kevesebbet, mint 2011 azonos időszakában. Emiatt is csökkenhetnek jelentősen a gázszámlák, amelyek már amúgy is alacsonyabbak lesznek a tavalyi, összesen 20%-os rezsicsökkentés miatt.
Ügyesen fel tudod venni, úgy, A kis Réka pulóverét pólóra cserélték, olyan meleg volt a házban. Csak langyosak a radiátorok, mégis 20 fokot mutat a hőmérő. Az anyuka azt mondja, az elmúlt hetek enyhe időjárása miatt kevesebbet fűtöttek.
December közepétől már éreztük mi is, hogy mivel odakint enyhébb az idő, ezért nekünk is vissza kell venni a fűtést. Egy fél fokkal vettük vissza a napközbeni és az éjszakai hőmérsékletet is a termosztáton.
Ez pedig a gázszámlán is jól látszik. Ágnesék ezrekkel kevesebbet fizettek a múlt hónapban is. Három éve ilyenkor még olyan hideg volt, hogy a Balatonon lehetett korcsolyázni. Akkor napközben is 0 fok alatt volt a hőmérséklet, így a gázfogyasztás is nagyobb volt. Most viszont lassabban pörögnek a gázórák számlálói az egész országban. Az elmúlt 3 hónapban naponta 12 millió köbméterrel fogyasztottunk kevesebbet, mint 2011 azonos időszakában. Az energiahivatal szerint ez az időjárással magyarázható.
2011-től folyamatosan növekszik az utolsó negyedévek átlaghőmérséklete. Ez nyomon követhető a fogyasztási adatokban is, tehát ahogy növekszik az átlaghőmérséklet, úgy csökken a fogyasztás.
Ezzel pedig rengeteget spórol az ország is. Körülbelül 4300 család éves gázfogyasztását egy nap alatt. Így alakult az elmúlt 3 évben az évvégi gázfogyasztás Magyarországon. A grafikonon is jól látszik, 2 év alatt több mint negyedével csökkent. A Híradó által megkérdezett elemző szerint az is szerepet játszik, hogy az emberek egyre tudatosabban fűtenek, egyre takarékosabb berendezéseket használnak. Ez pedig jót tesz a gazdaságnak is.
Azzal, hogyha csökken a fogyasztás, az egyetemen jobb az ellátásbiztonság, másrésztről ugye a visszaeső fogyasztással kevesebbet is kell fizetnünk ezért az importért, ez pedig kedvezően hat a gazdaságra.
És nem csak a kisebb fogyasztás miatt lesznek alacsonyabbak a gázszámlák. A novemberi újabb rezsicsökkentés után ugyanis 20%-kal csökkent a gázára is az egy évvel korábbihoz képest.
Átírja korábbi megállapodását az MSZP és az Együtt PM. A korábbi külön lista helyett közösen indulnak a választáson, hivatalosan viszont továbbra sincs baloldali miniszterelnök jelölt. Arra az MSZP tehet javaslatot. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon abban is megegyezett, hogy a közös listán helyet kínálnak a Demokratikus Koalíciónak is. A részletekről napokon belül tárgyalhatnak Gyurcsány Ferenccel.
április 2009-ában Bajnai Gordon együtt énekelte az Internacionálét az MSZP vezető politikusaival a párt kongresszusán. Ott állt a színpadon Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila is. Ekkor már Bajnai Gordon volt az új kormány főjelölt. Másfél héttel később meg is választotta az országgyűlés. Gyurcsány Ferenc utódjának kiválasztása azonban nem ment egyszerűen. Hosszú ideig nem lehetett tudni, ki lesz a baloldal új miniszterelnök jelöltje. Több név is felmerült, többek között Surányi György, korábbi jegybankelnök, Vértes András közgazdász, Bajnai Gordon gazdasági miniszter, vagy Bokros Lajos, egykori pénzügyminiszter is a jelöltek között volt. Most majdnem 1 éve keresik a lehetséges miniszterelnök jelöltet a baloldalon, de eddig nem sikerült megnevezni. Hónapokig úgy tűnt, hogy nem is lesz miniszterelnök jelöltje a baloldali pártoknak. Jelenállás szerint mégis lesz. Kedden és szerdán órákon keresztül tárgyaltak az MSZP és az Együtt PM vezetői arról, hogy ki legyen az. Sajtóhírek szerint ismét felmerült például Surányi György neve. A korábbi jegybankelnök telefonon azt mondta, nem tud erről, őt nem keresték meg. Róna Pétert is lehetséges jelöltnek nevezte több lap. A közgazdász a ma reggelben szintén úgy nyilatkozott, hogy őt nem keresték meg.
Engem semmilyen párt ebben a kérdésben nem keresett meg.
2009-ben Vértes András neve is felmerült. Most azt mondta, ezúttal nem szólították meg, de egyébként is csak gazdasági szakemberként vállalna szerepet egy új kormányban.
Az ellenzéki politikai erőknek együttesen kell eldönteniük, hogy ki fogja vezetni ezt az egységes csapatot, ha lesz egységes csapat. Ugye most úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mennek a folyamatok.
Egyelőre Bokros Lajos neve sem merült fel most, de az együttműködésről tárgyal az MSZP-vel és az Együtt PM-mel.
Igen, természetesen minket is megkerestek, mi is tárgyalunk.
Bokros Lajos emlékeztetett rá, hogy ő korábban élesen bírálta Gyurcsány Ferencet, ahogy fogalmazott, azért, mert olyan gazdaságpolitikát folytatott, ami kárára volt az országnak.
A Gyurcsány kormány tevékenysége nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2008-ban Magyarország ismét az államcsőd szélére került.
Ennek ellenére Bokros Lajos most azt mondta, hogy a választási győzelem érdekében vállalná a kockázatot, és még Gyurcsány Ferenccel is hajlandó lenne összefogni.
Politikát azt nem szerelemre, hanem érdekekre játsszák.
Nagyon sok hamis hír jelent meg a sajtóban mindenfajta casting ötletekről.
Bajnai Gordon a Mesterházi Attilával folytatott több órás egyeztetés után azt mondta, nem volt szó miniszterelnök jelölti castingról. Egyúttal azt is bejelentette, hogy közös listán indulnak, és Gyurcsány Ferenc pártjával, a Demokratikus Koalícióval is meg akarnak állapodni. Azt mondta, a miniszterelnök jelöltet az MSZP nevezi meg.
A közös miniszterelnök jelöltre vonatkozó javaslatot pedig a Magyar Szocialista Párt fogja megtenni, amelyet javaslatunk szerint a Demokratikus Koalícióval kiegészülve a két másik párt pedig majd elfogad.
Igen.
Így válaszolt Mesterházi Attila arra a kérdésre, hogy továbbra is akar-e miniszterelnök lenni. Hivatalosan azonban nem nevezték meg Mesterházi Attilát, mint közös miniszterelnök jelöltet. Gyurcsány Ferenc nem sokkal Mesterházi Attila és Bajnai Gordon bejelentése után a Facebookon azt üzente, hogy megszakítja szabadságát és elindul haza. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mit szól Mesterházi Attila miniszterelnök jelölti ambíciójához. Gyurcsány Ferenc ugyanis korábban azt mondta, az MSZP elnökével nem lehet nyerni, mint ahogy Bajnai Gordonnal sem.
Ha rajtam múlna, azt mondanám, hogy ma egyik önkkel sem tudunk már nyerni. Ha van is közös lista és közös miniszterelnök jelölt, amit mi leginkább szeretnénk, abban valószínűleg az a legjobb megoldás, hogyha találunk egy vagy kettőjükhöz képest harmadik az, vagy háromhoz képest negyediket is.
Gyurcsány Ferenc az elmúlt hetekben többször mondta, hogy hiszem, tud más alkalmas jelöltet, de nevet nagyon nem árult el.
Ma már harmadszor kötött megállapodást Mesterházi Attila és Bajnai Gordon az összefogásról, alig több mint 8 hónap alatt. A tárgyalásoknak azonban még mindig nincs vége. A baloldali pártoknak újra kell osztaniuk az egyéni képviselőjelölti helyeket, át kell írniuk a pártlistákat és a választási programokat is egyeztetniük kell.
Az első megállapodás tavaly április 27-én, a második augusztus 29-én, és a harmadik szerda délután. Alig több mint 8 hónap alatt háromszor állapodott meg egymással Mesterházi Attila és Bajnai Gordon ugyanarról, az ellenzéki összefogásról. Áprilisban arról szólt a megegyezés, hogy közös egyéni jelöltekkel és közös miniszterelnök jelölttel indulnak a választáson.
Hasznosnak tartom ezt a mai eseményt, és sikerült is megállapodnunk.
Több hónapnyi tárgyalás után aztán augusztusban arra jutottak, hogy az egyéni körzetekben ugyan közös jelöltjeik lesznek, de nem állítanak közös listát, és nem lesz közös miniszterelnök jelölt sem. Akkor ezt nevezte a jó megoldásnak Mesterházi Attila.
Olyan megállapodást kötöttünk, amelyik mind a két fél számára fontos, jó megoldás.
Most ismét változott a helyzet, kiderült, hogy mégis közös listát állítanak, közös miniszterelnök jelölttel, és felajánlják Gyurcsány Ferencnek is a csatlakozás lehetőségét. Az újabb megállapodás szerint az eddigi pártlistákat és az egyéni jelöltek névsorát is átírja a három baloldali párt.
De egy rántottából visszacsinálni a tojást, az nem egy egyszerű dolog.
Szanyi Tibor, az MSZP alelnöke hétfőn azt mondta, óvatosan kell kezelni a listák újranyitását.
Igen, sok jelölt van, aki már mélyen begyökerezte magát a választási körzetébe, tehát most egy bejáratott valakit hirtelen lecserélni, most az egyéni körzetekre mondom, de ez a listán épp vonatkozik. Egy valaki másra, más helyi értékű politikusra, ez nem biztos, hogy bölcs dolog.
Eddig 75 egyéni helye volt az MSZP-nek és 31 Bajnai Gordonéknak. Most ezekből kell adni Gyurcsány Ferenc pártjának. Bajnai Gordon és Mesterházi Attila már országszerte be is mutatta a jelölteket. Többet is kerestünk közülük, hogy mit tudnak, mi lesz velük, lecserélik-e őket. Csak egy szocialista jelölt nyilatkozott, a többiek azt mondták, a pártközpontból letiltották őket. A kecskeméti Király József még nem tudja, hogy indulhat-e tavasszal.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen
tárgyalásos időszakban erről majd később lehet majd beszélni.
Egy másik fontos kérdés, hogy összetudják-e hangolni a programjukat a baloldali pártok. Bokros Lajos, aki szintén csatlakozna az együttműködéshez, azt mondta, van olyan párt, amelyiknek még nem is lehet ismerni a programját.
Ismerni kellene a többi pártnak a programját. Van olyan párt, amelynek túl sok programja van, van olyan, amelynek semmilyen.
Töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt.
Gyurcsány Ferenc viszont már december elején bemutatta pártja választási programjának első 16 pontját. Ezek között például az is szerepel, hogy eltörölnék a kötelező nyugdíjkorhatárt, megszüntetnék a családi adókedvezményt és elvennék a külhoniak szavazati jogát is. Mesterházi Attila hétfőn az ATV-ben azt mondta, több ponton nem ért egyet Gyurcsány Ferenccel.
Tehát a bajnai féle programban nincsen ütközés, de azzal a 16 ponttal, amit Gyurcsány Ferenc meghirdetett például, és ha komolyan vesszük magunkat, majd erről is kell beszélni, akkor abban a 16 pontban már van számos olyan programpont, amivel például nem értek egyet.
Mesterházi Attila két nappal később viszont azt mondta, kizártnak tartja, hogy ezek miatt ne tudjanak megállapodni a DK-val.
Kizártnak tartom.
Arról nem beszélt, hogy az MSZP engede Gyurcsány Ferencnek is beépíti-e a programjába például a nyugdíjkorhatár eltörlésével kapcsolatos terveket, vagy pedig a demokratikus koalíciónak kell megváltoztatnia a 16 pontját.
A Fidesz szerint bárkik lesznek a baloldal közös listáján, mind régi emberek, akik egyszer már tönkretették az országot. Az LMP úgy véli, a baloldalon újra felsorakoztak azok, akik eladósították és függőségbe taszították az országot. A Jobbik pedig úgy reagált, a Mesterházi bajnai Gyurcsány alkotta bűnszövetség, a vesztes csapaton ne változtass elvét követi.
A Fidesz szerint a baloldalon ugyanazok vannak együtt, akik korábban közösen hajtották végre a brutális megszorításokat, és akik a magyar családokat kiszolgáltatták a külföldi tulajdonban lévő cégeknek. Selmeci Gabriella azt mondta, a baloldal alkudozása a hatalmi pozíciókról a magyar emberek bőrére megy.
Teljesen mindegy, hogy kik lesznek a baloldal listáján vagy listáin. Ez csak őket érdekli, azokat, akik most tárgyalnak. Ugyanazok, akik már egyszer tönkretették az országot, tönkretették Magyarországot. Nem tanultak a múlt hibáiból.
Az LMP szerint is újra azok sorakoztak fel a baloldalon, akik eladósították és függőségbe taszították az országot, a családokat pedig devizahitel csapdába kergették. Schiffer András azt mondta, az LMP továbbra sem köt választási szövetséget a korábban hatalmon lévő politikai erőkkel.
Tisztul a kép, és felsejlik az a villanydrót, ahol a 2010-ben szétrebbent verebek újra rendeződnek, most már néhány kakukkfiókát is maguk közé fogadtak, de valójában a választás az eléggé leegyszerűsödött.
A közös lista hírére a Jobbik úgy reagált, a Mesterházi bajnai Gyurcsány alkotta bűnszövetség, a vesztes csapaton ne változtass elvét követi, és összefogásuk új mottója együtt 2010. A párt szerint ismét létrejött a hazugság koalíciója, a korszakváltás pedig nem, hogy az országban, de a saját táborában sem sikerült elérnie a baloldalnak. Schmuck Andor, a Magyar Szociáldemokraták pártjának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a bajnai Gordon vezette Együtt PM egy év alatt rengeteget vesztett a népszerűségéből, és ha most lennének a választások, akkor be sem jutnának a parlamentbe. Ezért látták be, hogy kell a közös lista.
Azt hallom a tévében, hogy bajnai Gordon azt mondja, hogy hátralép egyet, hogy akkor nem lesz miniszterelnök jelölt. Én nagy tisztelettel kérdezem mindenkit, hogy 4,5%-os pártként hova tud hátralépni? Tehát ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy én most önmérsékletet tanúsítok, és hátralépek egyet, és nem akarom megnyerni a New York Marathon futóversenyt.
A negyedik köztársaság párt szerint ez ugyanaz a régi csapat, amelyik 2015 katasztrófát idézett elő Magyarországon. Közleményükben azt írták, hazugság volt a megújulásról és a korszakváltásról szóló szöveg, mert a másfél éves sátántangó vezetői végül pontosan ugyanazok, akiket 2010-ben a hétköznapi emberek kétharmaddal küldtek el a bánatba.
A Jobbik szerint aggályos, hogy késlekedik a gyermekrák alapítványt érintő vizsgálat. Szilágyi György országgyűlési képviselő azt mondta, december 20-án tett feljelentést hanyagkezelés és csalás gyanújával a legfőbb ügyészségen, miután a sajtóban megjelent, hogy Balog István a gyermekrák alapítvány vezetője, a civil szervezet betegszállító autójával közlekedik otthona és az alapítvány irodája között. A politikus szerint az elmúlt csaknem 3 hétben csupán annyi történt, hogy az ügyet áthelyezték a 8. kerületi ügyészségre, amely feljelentés kiegészítést rendelt el.
aggályos azért, mert így amennyiben történt bűncselekmény, az elkövetőknek kellő idejük van arra, hogy bizonyos iratokat, bizonyos anyagokat eltüntessenek, vagy akár kozmetikázzanak. Ez nem szolgálja szerintem a felderítés érdekét.
Átlépte a 250 000-t a D-net elektronikus számlafizetőrendszer ügyfeleinek száma, mondta a cég vezérigazgatója a híradónak. A cég tulajdonosában a D-beszedő holdingban ősszel szerzett kisebbségi tulajdonrészt a Magyar Posta, amelynél ma még jelentős túlsúlyban vannak a hagyományos csekkes befizetések. Közben a héten több tízezer ügyfelét értesítette az elmű, hogy a hónap közepétől már csak saját honlapjukon fizethetik be számláikat.
Január közepétől az elektronikus számlaszolgáltatás, a távszámla, illetve a D-net felületén már nem lesz elérhető. Ez az üzenet olvasható az elmű honlapján. A cég azzal indokolja a lépést, hogy saját honlapján is ki lehet fizetni a számlákat.
Azok a tízezrek pedig, akik egy másik szolgáltatón keresztül kapták a számlát, természetesen minden további nélkül egy e-mail segítségével átregisztrálhatnak az elmű EMASZ rendszerébe.
Vagyis az áramszolgáltató nem lesz elérhető azon az internetes honlapon, amelyet éppen azért hoztak létre, hogy valamennyi számlát egy helyen fizethessenek ki az ügyfelek.
A korábbiak az mind itt van befizetve.
Forgó Péter másfél éve használja a D-net szolgáltatását. Azóta az összes számláját ennek segítségével fizeti, mert kényelmesnek tartja, hogy nem kell sorban állni.
Megkönnyíti, mert gyorsan be lehet fizetni 24 órában. Van rendelkezésre áll, online felület, tehát banki tranzakciók végezhetők rajta, úgyhogy így én ezt szeretem használni.
A 7 évvel ezelőtt létrehozott D-nethez már 15 cég csatlakozott. Van közöttük gáz- és távhőszolgáltató, internetes vállalat és biztosító is. Így sokan nem csak a rezsit, hanem az egyéb számlákat is egyetlen helyen fizethetik ki. Ezért is nő folyamatosan az ügyfelek száma, mondja a cég vezérigazgatója.
Most több mint 250 000 ügyfelünk van országosan a rendszerben, folyamatosan nő az ügyfélszám, tehát ahogy a szolgáltatók is egyre inkább csatlakoznak a rendszerhez, úgy az ügyfelek csatlakozási szándéka is egyre erősebb.
A használathoz regisztrálni kell, és néhány adat megadása után pár kattintással már rendezhető is a díj. A korábbi kiegyenlített számlákat pedig a rendszer megőrzi, így azok később bármikor visszakereshetőek. A D-netet működtető cégben tavaly ősszel szerzett tulajdonrészt a Magyar Posta, amely azzal indokolta a döntést, hogy így egy olyan piacon jelenik meg, amelyik alternatívát jelent a csekkes fizetéseknek.
Alig több mint egy hónapjuk maradt a diákoknak, hogy jelentkezzenek az idén szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Idén már csak interneten érhető el a felvételi tájékoztató. Egyetemekre, főiskolákra pedig csak azok kerülhetnek be, akik az eddigi 240 helyett legalább 260 pontot szereznek. A keresztfél éves képzésre jelentkezők holnapig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat.
Néhány hét, és elkezdődik a továbbtanulási.
Osztályfőnöki órát tartanak az Egri Dobó István gimnáziumban. A végzős tanulóknak már csak pár hetük van jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Sokan már döntöttek.
A biológiának minden ágát szeretem, de azzal szeretnék foglalkozni, hogy az embereket gyógyítsam. Tehát általános orvosi karra szeretnék jelentkezni majd.
Idén először felsőoktatási felvételi tájékoztatót már nem nyomtatnak, csak az interneten a www.felvi.hu oldalon lehet elérni. Ezen a honlapon lehet megtalálni a meghirdetett képzéseket és a jelentkezéshez szükséges információkat is. A papíralapú jelentkezések mellett idén is lehetőség van az e-felvételire, ami egyre népszerűbb és sokkal egyszerűbb is.
Ez egy regisztrációra van szükség, ami után végig kell csinálni az elfelvételi lépéseit. Itt minden lépésnél számos súgó segíti a jelentkezőt, hogy milyen adatokat kell megadnia, amit hogyan töltsön fel és milyen formában, valamint a rendszer előnye a papíros jelentkezéshez képest, hogy kiszűri az értékelhető hibákat, tehát nem lehet hiányos vagy hibás jelentkezést benyújtani.
Az idei felvételiknél a legnagyobb változás a minimum pontszám emelkedése. Az eddigi 240 helyett legalább 260 pontot kell szerezni ahhoz, hogy valaki felsőoktatási intézményben tanulhasson tovább.
Ez a Magyar Rektori Konferencia is kérte, hogy emeljük meg a szintet, hiszen a felsőoktatásba az kerüljön be, aki felkészült, motivált, és a felkészültségének már bizonságát adta azzal, hogy több pontot hoz a középiskolából, mert nem bekerülni, nem csak az a feladat, benne is kell maradni, ha maradjon, az meg teljesíteni kell.
A jelentkezési díjak idén nem változtak. 9000 forintért 3 szakot lehet megjelölni. Ez Ezen felül pedig további két szakot egyenként 2000 forintért. A szeptemberben induló képzésekre február 15-e éjfélig lehet elektronikusan vagy papíralapon jelentkezni.
Idén már több mint 60 pályázatra jelentkezhetnek a gyermekek, nagycsaládosok, nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők az Erzsébet programban, jelentette be a program szóvivője. Nagy Anna azt mondta, ez kétszer annyi, mint a program első évében. Több tucatféle nyári táborra jelentkezhetnek a gyerekek, amelyek a leghátrányosabb helyzetűeknek heti 500 forintba kerülnek. A nyugdíjasok számára pedig fürdőjegyet vezetnek be.
Jó napot kívánunk!
A nagykanizsai önkormányzathoz jöttek ezek a nyugdíjasok. Az Erzsébet programra szeretnének pályázni. Itt segítenek nekik a nyomtatványok kitöltésében.
Én most fürdőjegyeket szeretnék kérni, mivel tavaly már volt részem egy nagyon jó üdülésben, Siófokon, 5 nap és 4 éjszaka, remek jó ellátással.
Az Erzsébet program egyik újdonsága a fürdőbelépő. A nyugdíjasok az ország 60 gyógyfürdője közül választhatnak. 2500 forintért akár többször is kúráltathatják magukat. A gyermekek új táborok közül válogathatnak. Lesz például röplabda, író-olvasó és horgásztábor is. A fogyatékossággal élő gyermekeknek pedig speciális sporttáborokat tartanak. A hátrányos kistérségekben először szerveznek napközis táborokat, ahol heti 500 forintért vigyáznak a gyerekekre. A fürdőbelépőre február közepéig, a szociális üdülésekre február végéig, az Erzsébet táborokra március 20-áig lehet jelentkezni.
Szeretnénk azt, hogy mindenki egyenlő esélyekkel tudjon ezekhez a lehetőségekhez hozzájutni. Ez azt jelenti, hogy aki hamarabb jelentkezik, ő bekerül a programba. Ahogy betelt a létszám, azt a pályázatot lezárjuk, de mivel összesen 62 pályázatunk van, én azt hiszem, hogy itt rengeteg lehetőség van az emberek számára.
Az elmúlt két évben több mint 250 ezer ember üdülhetett a program segítségével.
Azok, akik egyébként nem tudnak eljutni saját önerőből üdülni, nyaralni, azok az emberek megtehessék ezt, legyenek akár idősek, akár családosok, akár gyerekek, és ehhez olyan élményhez üssönök, ami egy első osztályú élmény.
A programokra a www.erzsebetprogram.hu honlapon lehet jelentkezni. Az országban több mint 1000 helyen úgynevezett e-pontok is működnek, ahol segítséget nyújtanak a pályázatokkal kapcsolatban.
Egyelőre nem tudják pontosan megmondani, hogy milyen gyorsan siet Michael Schumacher, mielőtt balesetet szenvedett december végén, jelentették be a francia hatóságok. A 7-szeres Forma 1-es világbajnok fejkamerájának felvétele alapján viszont azt mondták, Schumacher nem ment gyorsan. A sebesség nem volt döntő a balesetben.
Hatalmas érdeklődéssel várták az újságírók a Michael Schumacher balesetéről szóló tájékoztatót. Sokan arra számítottak, hogy a 7-szeres világbajnok fejkamerájának felvételeit is láthatják majd, ám azt nem hozták nyilvánosságra, mert még sok vizsgálat hátra van. Sok részlet azonban már most is kiderült. A felvétel az esést megelőző 2 percet és magát a baleset pillanatát rögzíti. A síléce nekiütközött egy kiálló szikla szélének. Elvesztette az egyensúlyát és előre repült. A feje egy 3,5 méterrel lejjebb lévő sziklának ütődött neki. Ekkor 8 méterre feküdt a kijelölt pálya szélétől, mondta a francia nyomozó. A baleset ezen a területen történt. A grafikán jól látszik, hogy jobbra egy kék, lankásabb, balra pedig egy piros, meredekebb pálya vezet. Schumacher a kettő között a sziklás területen esett el, néhány méterre a kijelölt pályától. Korábban elterjedt a híre, hogy azért síelt a kijelölt részen kívülre, hogy valakinek segítsen, de a nyomozók erről egyelőre nem beszéltek. A felvétel alapján egyelőre nem tudjuk megállapítani, hogy milyen sebességgel haladt. Azt látjuk, hogy meredek volt a terep, de jól síjelt. Egy magabiztos síjelő teljesen normális magatartását látjuk a felvételen. Mondja ez a másik nyomozó, aki szerint a sebesség nem volt döntő a balesetben. Hozzátette, a felvételből az is kiderült, hogy a pályákat szabályos jelölésekkel látták el, így Schumacher számára egyértelműnek kellett lennie, hogy elhagyta a kijelölt területet. A 7-szeres Forma 1-es világbajnok december 29-én szenvedett síbalesetet a francia Alpokban. 2-szer is megműtötték, de továbbra is mély altatásban tartják. Állapota életveszélyes, de stabil.
Már 21 halottja van az Egyesült Államok keleti és középnyugati részén uralkodó sarkvidéki hidegnek. Az áldozatok között sok a hajléktalan. Országszerte történelmi hidegrekordok dőltek meg, vonatok akadtak el, és már 18 ezer repülőjáratot kellett törölni. Mind az 50 amerikai államban, még a Hawaii-szigeteken is mértek fagypont alatti hőmérsékletet.
Elárasztották a videó megosztó oldalakat a hideggel kapcsolatos felvételek. Látható, hogy 2 perc alatt megfagy a vizes ruha, és megáll az udvaron. És az is, hogy hogyan viselkedik a vízipisztolyból kilőtt forró víz, mínusz 41 fokban. Mind az 50 amerikai államban, még Hawaiin is fagypont alá csökkent a hőmérséklet. Az enyhe klímájáról ismert Texasban is megfagyott egy szökőkút vize. A New York államban tomboló sarkvidéki vihar miatt a rendőrök nem engedik fel a forgalmat egyes autópálya szakaszokra. 21 ember ugyanis már meghalt a napok óta tartó erős fagyban, többségük közlekedési baleset miatt. New York államban mínusz 20 fok van, amikor a sózás sem segít, New York városában pedig mínusz 15, ezzel 100 éves rekord dőlt meg. Még a terepjárók is elakadnak Michigan államban, és olyan hideg van Chicagóban is, hogy a nagy hőmérséklet különbség miatt a Michigan tó gőzölög. Nekem az egyik kalauz csak annyit mondott, hogy kisebb késésre kell számítani. Hát ez a kisebb késés 12 és fél óra lett, mondja egy utas, ugyanis 3 vonat is elakadt Chicago közelében, 500 utast kellett buszokkal visszaszállítani a városba. A legnagyobb fennakadások azonban a légi közlekedésben vannak. A zord időjárás kezdete óta több ezer repülőjáratot töröltek.
A sporthírek Nézi Jenővel, utána időjárás jelentés, majd indul új sorozatunk a rendszerváltozásról, Szabadságtér 89 címmel. Az este 10 óra 5 perckor kezdődik, Schiffer András és Györfi Enikő a két vendég. Rögtön utána híradó, várom önöket, viszontlátásra!